Némó kapitány. Rádiójáték. Verne Gyula regényéből Kilényi Mária fordításának felhasználásával írta és rendezte Solymosi Ottó. Második rész.
Azt hiszem, professzor úr, ön épp oly jól tudja, mint én, hogy az ember megélhet a víz alatt, ha a lélegzéshez elegendő levegőt visz magával.
Igen, a búvárkészülékkel.
Úgy van. Csak hogy ennek van egy nagy hátránya. Az ember nem szabad, mert kötve van a szivattyúhoz, amely gumicsövön szállítja számára a levegőt.
Igen.
Ha mi is hozzá lennénk kötve a Nautilushoz, bizony nem jutnánk messzire.
Hogyan lehet elszabadulni?
Ezt a készüléket két francia ember találta fel, az ön honfitársai. Én azután a magam használatára tökéletesítettem, úgyhogy bátran lehet mozogni az ember számára új élettani környezetben, anélkül, hogy a szervezete bármiképpen megsínylené.
Azt hiszem, mindent értek, már csak egy kérdésem volna.
Igen?
Ez a vadászfegyverrel kapcsolatos.
Az én puskám nem tűzfegyver.
Akkor talán légpuska?
Olyasmi. És a fegyverből nem közönséges golyót lövünk ki, hanem apró üvegtokot, sűrített levegővel. Az üvegtokok acélhüvelybe vannak foglalva. Nagy feszültségű elektromos töltésűek, amelyek a leggyengébb ütődések kisülnek, és a puszta érintése is kimúlik még a legnagyobb állat is.
Ne várjunk tovább, kapitány! Kérem a puskámat!
A kapitány a hajó farába vezetett bennünket. Beléptünk egy kamrába, ahol a Nautilus fegyver és ruhatára volt elhelyezve.
Ebben a buhárruhában?
Bújjon csak bele!
Na és maga, tanár úr?
Én is kénytelen vagyok bele.
Én ugyan fel nem veszem, ha csak erőszakkal rám nem húzzák. De Conseil, te nem félsz?
Én mindenüvé követem a gazdámat.
Két tengerész segített nekünk átöltözni. A fejünket egy fémgömbbe kellett bedugni. Megkértem a kapitányt, hogy előbb szemügyre vehessem a fegyveremet.
Kapitány! A fegyver kitűnő és könnyen kezelhető. Alig várom már, hogy kipróbáljam. Kíváncsi vagyok, hogyan kerülünk a tengerfenekére.
E pillanatban 10 méterre vagyunk a tengerfenéktől. Mindjárt indulunk, professzor úr.
De hogyan jutunk ki a hajóból?
Nem sokára azt is meglátja, uram.
Sok szerencsét kívánok a vadászathoz. Majd aztán kíváncsian várom a beszámolót.
Mint egy másfél óra telhetett el azóta, hogy kiszálltunk a Nautilusból. Némo kapitány egyszer csak megállt, és nem nagy távolságra tőlünk az árnyékból kibontakozó tömör, sötét foltra mutatott.
A Crespo szigeti erdő.
Micsoda hatalmas, nagy fa alakú növények, és milyen különösen nőnek itt az ágak.
Nézd, a talajból kisarjadó fű, a bokrokon az ág, mind-mind az óceán felszíne felé igyekszik. Ha kezemmel félrehajtom a mozdulatlan növényeket, rögtön visszatérnek eredeti helyzetükbe.
A növények itt csak egészen lazán kapaszkodnak a talajba. Ezek a növények önmagukból fakadtak. Létük eleme a víz. Ez táplálja és neveli őket.
Néhány lépésnyi távolságban egy förtelmes, méternyi magas tarisznyarák meresztette rám ugrásra készen sanda szemét. Ebben a pillanatban Némo kapitány intett társának, és az undorító páncélosra mutatott. Ez a puskatussal rögtön agyonverte. Még láttam, hogy végső vonaglásában a szörnynek milyen hosszú lábai vannak.
A tengerfenéken ennél sokkal a veszedelmesebb állatok is tanyáznak.
Ne forduljunk inkább vissza.
A talaj mindinkább lejtősödött, és mi egyre meredekebben ereszkedtünk a mélységbe. 90 méterrel mélyebbre jutottunk a végső határnál, amelyet a természet idáig az embernek tenger alatti előretörésében megengedett. Teljes sötétség vett most körül bennünket. Tapogatózva mentem előre. Egyszerre csak éles fehér fény vetődött a földre. Némo kapitány működésbe hozta elektromos készülékét, melyel mind messzebbre tört előre. Társa, Conseil és én követtük.
4 óra. Elérkeztünk kirándulásunk céljához. A Crespo-sziget meredek partja előtt állunk.
Itt kezdődik a száraz föld.
A sziklafalon túl az már a föld, ahová nem teszem többi a lábam. Induljunk hát visszafelé.
Őszintén megvalva kissé fáradt voltam már, amikor egyszerre csak halovány fényességet pillantottam meg a sötét vízben. A fény vagy mérföldnyi távolságból érkezett hozzám. A Nautilus jelző lámpája volt.
A látó határon semmi sem észlelhető.
A másodkapitánya mindennapi kiáltását már úgy megszoktam, mint a müezzinek énekét. Csak az volt a különbség, hogy ez a jelentés a valós helyzetet adta hírül a hajón. Csodás reggel. A tenger elnyelte a fénytörés színeit, csak a kéket verte vissza szerteszét. Olyan volt, mintha gyönyörű mély indigókék köpeny terített volna a hátára.
Hálókat kihúzni!
Nolám, nem is gondoltam, hogy ekkora legénység tartózkodik a hajón. Ha ezt elvesélem a szigonyosok királyának, hát... Úgy vélem, hogy ezek a jól megtermett legények sokféle nemzet fiai, de valamennyi európai lehet.
Na, fiúk, milyen a mai zsákmány?
Változatos, de remek főn.
Van itt ördöghaltól kezdve vagy 20 féle. Még néhány zöldes-barna ingolát is kifogtuk.
Örül majd a szakács ennek a 3 tonhalnak is, gyönyörű példának.
No, azt hiszem egy időre a makrahal készletünk is kiegészül.
Hát, ez jó fogás volt, fiúk. Megvan ez vagy 1000 font is itt a hálóban.
Annyi az pontosan, főnök. Látszik, hogy valamikor patikusnak készült.
Bizony. Azért szeretem a tisztaságot is. 3 napig, fiam, te mosott fel a személyzeti rész padlózatát. De olyan legyen, hogy abrosz nélkül is étkezni lehessen rajta. Na, indulás a raktárba a zsákmányok. Mozgás! Mozgás! Tempó! Tempó!
Még a tenger csodás víztükrében gyönyörködtem, mikor izgatottan rohant fel hozzám hűséges inasom.
Méltóztassék a tanár úr, egy pillanata lefáradt.
Mi az, fia? Mi történt?
Tessék csak gyorsan jönni.
Lesiettünk a szalomba. Ned Land a párkányra könyökölve bámulta a tengert. A fényszóró vakító világosságában óriási, fekete, mozdulatlan tömeg merett a vízben.
Egy hajó. Egy megroncsolódott és elsüllyedt hajó.
Ez csak ugyanaz lesz.
Az elvágott kötélzet még a láncokon lóg. Néhány órával ezelőtt történhetett a szerencsétlenség.
Megrendítő ez a magányos roncs a tengerfenéken. Nézzék csak, a kormányos keze olyan keményen markolja a kormányt, mintha tovább vezetné a hajótörött 3 árbócost az óceán sötét mélyén.
Mi csak? Itt a táblája is! Ez a Florida Sunderland!
Attól tartok, barátaim, hogy utunkon, ha nem is ilyen friss katasztrófa látványával, de még gyakran találkozhatunk hajóroncsokkal, különböző maradványokkal.
Nézze csak, tanár úr! Ott jobbra előttünk! Mint egy óriási sziklafal, olyan ez a korázátony. Mennyi idő kellhet, amíg egy ilyen felépül?
Pontos adataim nincsenek. Egyes tudósok szerint néhány milliméter lerakódásához közel 1 évszázad is kell néha, de azt hiszem tévednek. Vannak olyan adatok is, hogy ilyen korallzátonyok egyetlen év alatt 10-20, sőt 40 centit is nőhetnek.
De a kőszén keletkezése, vagyis az özönvízben elmerült erdők elásványosodása ennél sokkal hosszabb ideig tartott, annyi bizonyos.
Hajunk közben hosszú és furcsa útvonalakon járt. Ezeket szorgalmasan, napi pontossággal jegyeztem naplomba, mert azért titkon én is reméltem, hogy ez a rabság életemnek csak átmeneti korszakát képezheti, ha idejének tartamát nem is sejthetem. Így érkezett el karácsony napja is. Gyakran előfordult utunkon, hogy Némó kapitány napokig se láttuk. Most is már 1 hetem volt, hogy utoljára beszélgettem vele. Arról soha nem faggattam, mit tesz olyankor, mikor eltűnik szemünk elől. Ezen a napon a szalomban voltam éppen, és a térképen tanulmányoztam a Nautilus útját, amikor váratlanul belépett Némó kapitány. Oda jött hozzám, és egy pontjára mutatott a térképnek.
Vanikoro.
A Nautilus Vanikoronak tart? Ahol a Laperus hajói elpusztultak?
Igen, professzor úr.
És én megláthatom a híres szigeteket, ahol a Busol és az Astrolabe szétroncsolódott?
Ha óhajtja, professzor úr.
Mikor érünk oda?
Már ott vagyunk. Ha gondolja, felmehetünk a tetőre.
Ott északkeleten az a kisebb meg a nagyobb vulkanikus sziget, amely kiemelkedik a tengerből.
Az ott a tulajdonképpeni Vanikoro sziget. Itt az átonyokon belüli részen 30-40 ölmély a tenger. Ha látsövet óvajt, tessék. Tessék, parancsoljon, professzor úr. Láthatja a benszülötteket ott a buján zöldelő mangrove fák árnyékában.
Nézze, hogy megdöbbentek. Bizonyára valami óriás szetfényének gondolják a Nautiluszt. És veszélyt szimatolnak.
Előfordulhat. De nem az első ilyen eset, amelyet utam során tapasztaltam.
Ó, bocsásson meg, nem így értettem, de... Nézze! Nézze csak! Ott... Ott... Jól látom? Az volna a síremlék, amelyet a hajótöröttek tiszteletére állított az Astrolab parancsnoka. A hosszas és hiába való kutatások végén.
Igen. Aztán a parancsnok és tengerészei lázas betegségbe estek. Vannak olyan feltevések is, hogy a benszülöttek gyógyították őket több héten át, amíg végül is felszedhették horgonyaikat. Bizonyosat erről nem tudni, de mint látja, a síremléket azóta is tiszteletben tartják, és semmi bántódása nem esett.
Pedig ennek a tragédiának már közel 80 esztendeje, és még mindig nem tudják, hogy a kutatásukra elindult, de szintén elpusztult három korvetet, hol érte a szerencsétlen vég.
Kérem, professzor úr, menjünk le a szalomba. Azt hiszem, érdekes dolgokkal szolgálhatok önnek.
A Nautilus néhány méterrel leszállt a víz alá. Az ablaktáblák megnyíltak. Oda rohantam. A korallokkal teljesen benőtt, mézlerakódásokba süppedve, pásztás szirti halak és betűs sügérek között roncsokat láttam. Vaskampókat, horgonyokat, ágyukat, ágyugolyókat, emelőcsigákat és egy ortőkét, amelyeket már beleptek az élénkszínű virágállatok.
Megrendítőek ezek a szánalmas roncsok.
A kezemben tartom ezt a rozsdamarta bádogdobozt, amelyet a második hajótörés színhelyén találtam. És benne ezek a megsárgult iratok a francia tengerészeti miniszter utasításait tartalmazzák a La Pérouse parancsnoka számára. A doboz tetején Franciaország címeres pecsétje van. Ezek a széljegyzetek pedig itt 16. Lajos saját kezeírása. Csodálatos halál. Tengerész halál. Bárha egykor társaimmal én is egy ilyen korálszirten lennék csendes nyugovóra.
A tanár úr engedelmével boldog új esztendőt kívánok.
Hát ez nagyon kedves, de úgy csinálsz, mintha csak Párizsban volnánk, a dolgozószobámban. Köszönöm a jó kívánságukat, és hasonlóval viszonzom.
Vajon ez az év a börtönünkből való szabadulást, vagy utazásunk folytatását hozza?
Nem tudom, mit feleljek. Amióta itt vagyunk, bizony egy pillanatig sem unatkoztunk, és az út napról napra érdekesebb. Egyre csodálatosabb.
Na meg Némó kapitán sem sok vizet zavar. Úgy vélem, az lenne az igazi boldog új esztendő, ha mindent, de mindent láthatnánk.
Mindent, édes fiam. Az kisé soká tartana.
Hát így, hogy se bor, se kenyér, se hús. Bizony hosszú lenne. Mi kanadaiak marhasülthöz szoktunk, meg egy kupica pálinkától se ijedeznék.
Én ezeket a gyomorbeli örömeket igazán nem hiányolom. Nagyon jól megszoktam az itteni ellátást.
Én is. Majdnem minden vágyam, hogy itt maradhassak.
Nekem pedig minden vágyam, hogy megsökjem.
Azt javaslom, hogy mivel most úgy is lehetetlen, az újévi ajándékozást halasszuk későbbre. Elégedjünk meg egyelőre egy barátságos kézszorítással. Egyeben pillanatnyilag nincs.
Ennél bőkezű ajándékot nem is kaphatok.
Azt hiszem én sem.
A következő pillanatban egy hirtelen lökés a padlózatra vágott bennünket. Mire feltápászkodtunk, már ott volt a kapitány.
Valamint baleset?
Nem, csak váratlan akadály.
És ez még olyan következménnyel is járhat, hogy kénytelenek leszünk visszatérni a szárazföldre?
Azt azért nem. Olyan akadályunk nem lehet. Megnyugtathatom önöket, hogy a Nautilus nincs veszedelemben. És nem szeretném, ha ilyen hamar kellene megválnom megtisztelő társaságuktól.
Csak hogy a Nautilus dagály idején feneklett meg, a csendes óceánon pedig a dagály nem erős, és a hajó nem tud szabadulni a holtsúlytól.